Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 8. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 8. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Helyünket elfoglalva, dicsérjük tovább az Urat a 380. dicséretünkkel. A 380. énekünk első, valamint 7. versétől a 10. verséig terjedő részeit énekeljük. Az első verse így kezdődik, semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság
egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében olvassuk. Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelében a harmadik részből. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyesség látszata, de tagadják annak erejét. Ezeket kerüld. Mert ezek közül valók azok, akik betolakodnak a házakba, és fogjul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. Miképpen pedig Jannes és Jambres ellene állottak Mózesnek, aképpen ezek is ellene állnak az igazságnak, megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek, de többre nem mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenek előtt, amiképpen amazoké is az lett. Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszú tűrésemet, szeretetemet, türelmemet, üldöztetéseimet, szenvedéseimet, melyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában. Minémű üldöztetéseket szenvedtem, de mindezektől megszabadított engem az Úr. De mindazok is, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak, a gonosz emberek pedig és az ámítók növekednek a rosszaságban, eltévejítvén és eltévejedvén. De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amik reád bízattak, tudván kitől tanultad, és a gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészítve. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket most, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy meghódolhatunk előtted ma is. Szerető atyánk vagy nékünk, aki gondunkat viselted az elmúlt napokban is, testileg is, lelkileg is, mint egy a tenyereden hordoztál bennünket, és többet adtál, mint amennyi éppen az életben maradásunkhoz kell. Többet adtál, mert bőkezű vagy, nagy lelkű vagy velünk, és irgalmas vagy hozzánk. Megvalljuk, hogy nem érdemeljük a te szeretetedet, gondoskodásodat, jóságodat, bőkezűségedet. Nincs bennünk semmi, amivel ki érdemeltük volna, hogy így bánj velünk. Sőt, inkább látod, hogy a bűneinkkel szomorítottunk téged, sokféle hitetlenséggel, szeretetlenséggel, önzésünkkel, türelmetlenségünkkel, gyűlölködésünkkel, bosszúállásainkkal, és még ki tudja mennyi mindennel. Kérünk, hogy tisztogass meg bennünket a te fiadnak véréért. Törölj le rólunk minden álnokságot, minden hamisságot. Hadd álljunk meg előtte tiszta szívvel, tiszta lélekkel. Kérünk téged, hogy szent lelkedet küldd el most, és tegye számunkra világosá és érthetővé a mai igehirdetést, és tegye, hogy ez a mai igehirdetés tényleg igehirdetés legyen a te szavadnak megszólalása közöttünk. Vágyunk a te szavad után, mint ahogy a szomjazó szarvas vágyik a hűs forrásvíz után, a rekkenő hőségben. Kérünk, hogy te szólj hozzánk, és te elégítsd meg lelkünket, lelked által. Köszönjük néked, hogy rád figyelhetünk, ami szerető mennyei édesatyánkra, ebben az órában is. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak a mai napra következő részletét. Gyerekeknek pedig Isten áldását kívánjuk a gyerekórára.
Kedves testvérek, visszatérünk újra a KT tanulmányozásához, és a mai napon három kérdés van különösképpen előttünk. Jelenleg, mint tudjuk, a Szentlélek Istenről hangzó tanítás fejezetében vagyunk benne, és a három kérdés és rá a feleret a következő. Mit hiszel a közönséges keresztény Anyaszentegyházról? Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi, és hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy kiki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a keresztény elégtételéért, elnézést hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztusnak igazságát kegyelemből nékem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Köszönjük szépen! Testvérek, igehirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét énekeljük el. Prédikáltass szent ígédet, felséges Isten! Isten tiszteletünk alapigéjét felolvasott ige szakaszból olvassuk, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik részből, a 15. verstől a 17. versig. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcsé tehetnek az üdvösségre, a Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kedves testvérek, immár évről évre látva és hallva a reformációs megemlékezéseket, felvetődött bennem az a kérdés, hogy mi az, hogy református keresztjén hit? Mit hisz egy református keresztjén ember? Milyen hittel jár kell itt a 21. század elején, ebben az egyházban, ebben a népben, ebben a világban? Most nekünk reformátusoknak nem volt és nincs is egy olyan központi hely, ahonnan nekünk ezt meghatározhatnák. Nekünk nincs Rómánk, ha egyszerűen akarjuk kifejezni magunkat, ahonnan megmondják nekünk, hogy mi lenne a református hit, ezt higgyétek. Nincs egy olyan ember sem, aki nekünk meghatározná, hogy pontosan mit kellene hinnünk. Egyszerűen fogalmazván, ugye nincs pápánk, aki diktálhatná, hogy mit is kell nekünk református keresztényeknek hinni. Van ugyan, noha nincsen ugye Rómánk, meg nincs pápánk, de van Zwinglink, meg van Calvinunk, vannak nagyszerű teológusaink, dogmatikusaink,
De ha pontosan meg akarjuk határozni a református hit miben létét, akkor még csak nem is hozzájuk kell fordulnunk. Bár azoknak írásaiból sokat tanulhatunk nyilvánvaló módon, de mégsem ők az első rendű forrásaink a református hit tekintetében, hanem a reformáció korabeli egyházaknak a hitvallásai. A hitvallásaik. A legfontosabb hitvallások, amik a reformáció korában születtek, a belga, ír, skót hitvallás, a második helvét hitvallás, ami a mi egyházunknak az egyik alapvető hittani dokumentuma, a heidelbergi KT, amiből itt mindig felolvasunk, az angol száz területeken van a westminsteri hitvallás, illetve Magyarországon is vannak hitvallások, de ezek nem annyira ismertek a református nép számára, mint például az egervölgyi hitvallás, vagy a debreceni hitvallás. Ezek igen részletes és komoly jó hitvallások, de a lényeg az, hogy ezeket a hitvallásokat, amiket említettem, a reformáció korabeli egyházak teljes egyetértéssel fogadták el. Tehát nem arról van szó, hogy egy-két ember ezt vallotta, aztán sokan meg nem vallották, hanem arról van szó, hogy ezekben a hitvallásokban megfogalmazódott a konszenzus ecclesiae, az egyházak egyetértése, konszenzusa. A helvét hitvallásnak az elejét, hogyha elolvassák a testvérek, ott van a bevezetőben, hogy ezt a hitvallást aláírták, és föl van sorolva, nem tudom én hány, kantonális, mert ez ugye svájci eredetű, de azon kívül más egyházak is. Megvannak-e, mint akik elfogadták ezt a hitet, ami ebben a hitvallásban kifejtetik. Ezeket a hitvallásokat, például a mi második helvént hitvallásunkat is nem Calvin írta, nem is Zwingli írta, akiről egyébként megint csak ugye nem sokat tudunk, de már általában, de most azért mondom, hogy tudjuk a nevét legalább, Ulrich Zwingli, aki Lutherrel egy időben kezdte Svájcban a reformációt. Summa summarum, hogy nem ők írták ezeket a hitvallásokat, hanem ezeket mások írták. Tehát ezekben a hitvallásokban kell kutatnunk, hogy meghatározhassuk, hogy mit is hisz egy református keresztjén ember. Nos, első helyre kívánkozik a sorból, tudnilik a megemlítendő hittani sorból, a legalapvetőbb hitigasságunk, a Bibliáról szóló hitünk. A Biblia döntő jelentőségű a számunkra, reformátusok számára. Mindannak alapján, amit a Biblia önmagáról tanít. Mert a Biblia tanít önmagáról, beszél önmagáról. Mint ahogy bizonyos értelemben egy kis egér, az is beszél önmagáról, még ha nincs is neki szava. Vagy egy kis virág is beszél önmagáról, még ha nem is tud beszélni. Mi is beszélünk önmagunkról, már akkor is, ha csak ülünk egy helybe, és meg se szólalunk. Beszél a frizuránk, beszél az öltözetünk, sok minden beszél. Hát a Biblia is beszél önmagáról, nyilvánvalóbb módon, mint ahogy a felsoroltak, tanít magáról. A reformátusok elfogadják azt, amit a Biblia önmagáról tanít. De mit tanít önmagáról a Biblia? Először is azt tanítja a Biblia önmagáról, testvérek, hogy Isten beszéde. Isten beszéde. Fölolvastuk itt a Timóteushoz írt levélből Pál apostolnak a szavait, ahol ezt olvastuk, a teljes írás Istentől ihletett, Istentől sugalmazott. Az eredeti szöveg szerint theopneustos, Istentől kilehelt. Arra utal ez a kifejezésmód, hogy az írás, itt kifejezetten az ótestamentumi írásokra utal Pál apostol, az írás, maga már az írásnak a módszere, hogy valaki fog egy tollat és ír, de az is, amit leír, Istentől származik. Isten szava, Isten igéje. Deus dixit. Isten szólt az ő lelke által az ó és új szövetségi szent írókhoz, azokhoz a kiválasztott emberekhez, akikkel találkozunk a Bibliában. Mennyei információt adott nekik valamilyen módon. Ezek valamilyen módon megértették ezeket az isteni információkat, és a legmegfelelőbb szavakkal írásba öntötték. Jézus Krisztus szerint az Isten beszédéből, a leírt beszédéből egyetlen egy jóta, az egy egész kis héber írásjel, legkisebb kis betűcske, majdnem olyan, mint egy kis veszőcske, még egy ilyen sem múlhat el. Ugyancsak Jézus Krisztus szerint az ég és a föld elmúlnak, de az ő beszédeiből semmi el nem múlik, mert örök beszéd az. Örök érvényű, örökké megmaradó beszéd az. És ugyancsak Jézus Krisztus mondta, hogy a Szentírásnak az egysége fel nem bontható. Fel nem bontható, meg nem bontható, a legkisebb mértékbe se. Isten beszéde van előttünk a Bibliába, testvérek, és ha nem is tudjuk pontosan leírni, pontosan megérteni, hogy hogyan sugalmazta Isten ezeket az írásokat, hogyan értették meg azok a Máté, vagy Pál, vagy Ézsaiás az Istennek a beszédét, ez nem is annyira fontos nekünk megérteni és tudni. Elég annyit elfogadnunk, hogy Isten az ő lelke által valahogyan közölte az őtől leszármazó információkat ezekkel az emberekkel, ezek pedig ezt leírták. Rembrandtnak van egy képe, ha jól emlékszem, Máté evangélistát mutatja, de lehet, hogy valamelyik profétát, nem akarok hazudni. A lényeg nem ez, ül egy öreg zsidó ember, előtte egy tekercs, amire ír, nagy toll a kezébe, és mögötte ott áll egy angyal. És a szent írónak a keze rajta van a tollon, fogja, és közben így hátrafordul, és figyeli, hogy mit mond neki az angyal. Tehát valahogy így képzelte Rembrandt ezt a dolgot, hogy nem magától, hanem mit mondasz, uram? Mit üzensz, uram? És én írom rögtön. Különös dolog, hogy az Isten, miközben ezt csinálta, ezt tette, nem semmisítette meg ezeknek az embereknek a személyiségét. Vagyis ezek nem úgy működtek, mint egy kontinentál írógép, hogy nem csinál semmit, ez nem egy személyiség, egy gép, aki ottan leírja azt, amit belepötyögünk. Isten lelke különös módon meghagyta ezeknek az embereknek a maga személyiségét, sőt, föl is használta. Ezért más, egy kicsit például Ézsaiásnak, nem is kicsit más, Ézsaiásnak a stílusa, nyelvhasználata, szóhasználata, és más mondjuk Ámós prófétának a szóhasználata, nyelvhasználata. Ez a két ember, az egyik egy királyfi volt, a másik egy pásztor ember, egy egyszerű ember. Más Lukács stílusa, aki orvos. És más Péter stílusa, aki egy halász. És ez ki is derül az eredeti nyelven a Bibliát olvasók előtt, hogy na hát ez egy folyékony stílus, egy pallérozott stílus, választékos szavakat használ, és az meg egy egyszerűbb ember szójárása, gondolatmenete. Tehát valahogy Isten különös módon adta ezeket a szent íróknak a szívébe, fejébe, gondolatába az őtőle származó információkat, azok pedig a legmegfelelőbb szavakat megtalálták, és Isten gondolatait leírták könyvbe. Tehát ezen túl már csak egy következő csoda, hogy Isten ezeket a könyveket, amik hosszú évszázadokon keresztül keletkeztek, ezeket az elszórtan itt-ott megírt könyveket egybegyűjtötte. A tőle származó iratokat egybegyűjtötte, ez Isten gondviselésének a csodája. Úgy mondták a reformátorok, hogy hominum confusione dei providentia, az emberi tévegések között megnyilvánuló isteni gondviselés, hogy tudnélik, összegyűjtötte ezeket az általa inspirált, ihletett, sugalmazott írásokat egy helyre, és összekötötték itt nekünk ebbe a 66 könyvbe. Nos, a legalapvetőbb dolog tehát, hogy Isten nekünk adta ebben a 66 könyvben az ő szavát, az ő igéjét, melyből őt, az ő gondolatait, az ő terveit, az ő céljait megérthetjük mi is. Mint egy Isten ablakot nyitott magán, hogy bele tudjunk pillantani az ő szívébe, az ő gondolataiba, az ő lelkébe. Isten elárulta nekünk magát, hogy ő kicsoda, hogy milyen, hogy mit gondol, mit érez, mit akar. És így lehetőséget adott nekünk, testvérek, hogy mint egy közel kerülhessünk hozzá. Beavatott minket Isten a saját dolgaiba, a saját személyébe, a saját titkaiba, amihoz ember hozzá nem tudna férni, ahhoz lehetővé tette, hogy hozzáférjünk. Beavatottak lehetünk az Isten által, ha meghajlunk az írás előtt. Nos, az első tanítás, testvérek, amit a reformátusok vallanak, az a Bibliának a tanítása önmagáról, hogy tudnélik, Isten ihletett, sugalmazott szava az írás. Az első betűtől az utolsóig, az első könyvétől az utolsóig, a 66 könyvre vonatkozóan. Ebből ered a második dolog, tudnélik, a Bibliának a tekintélye. A Bibliának a tekintélye. Református eleink ugye azt tartották, hogy mivel a Biblia azt mondja magáról, hogy Isten szava. És valósággal az is. Ezért a Bibliának ugyanaz a tekintélye van, mint Istennek, vagyis abszolút tekintélye. A Biblia legfelsőbb tekintélye a számunkra. Ezt nem csak a reformátusok vallják, ezt az összes protestáns keresztjének így vallják. Luther filmet, aki látta, emlékszik, hogy az augsburgi birodalmi gyűlés előtt ott állt, és mit mondott? Hogy az ő lelkét, lelkiismeretét az Isten igéje tartja a fogságában. És az ige által megkötözött lelkiismeret ellen nem tanácsos és nem jó dolog cselekedni, semmit. És ha valaki őt meg akarja győzni arról, hogy hamisan tanított, akkor a Bibliára hivatkozott, ne a pápára, s ne a zsinatokra, és nem tudom én milyen ős régi teológusoknak az írásaikra. Nos, Calvin ugyanígy gondolkodott, és az összes református, valamire való református teológus és hívő ember is ugyanígy gondolkozott. Tehát, mivel az Isten az abszolút legmagasabb fórum, a legmagasabb személy a világban, és a Biblia az ő szava, ezért az ő szavának is abszolút tekintélye van. Minden tekintetben, mind a mai napig ezt valljuk, testvérek. A mi számunkra elfogadhatatlan az, amit a katolikusok hisznek, hogy a Biblia tekintélye az egyháztól függ. Ők azt mondják, az egyház, a pápa, a papság, az ad tekintélyt a Bibliának. Mi nem ezt mondjuk. Nem azt mondjuk, hogy valaki a Biblia fölött áll, és kijelent. Testvérek, nehogy azért fogadják el, hogy a Biblia abszolút, mert a lelkész mondta. Ha valaki, mert a tiszteltes úr azt mondta, hogy a Biblia a legnagyobb, de ezért, nem ezért a legnagyobb. A püspök úr azt mondta a rádióban, hogy a Biblia a legnagyobb tekintély. Nem ezért fogadjuk el. Majd mindjárt megmondom, miért fogadjuk el. A mi számunkra senkinek a tekintélye nem áll a Biblia fölött. Egy pápának, püspöknek, zsinati határozatnak, zsinatnak, senkinek, beleértve magunkat is. Én se állok a Biblia fölött. Én se. Egyikünk se áll a Biblia fölött. A tudomány se áll a Biblia fölött. Minden fölött, a történelem tudomány se, a természettudomány se áll a Biblia fölött. A szociológia vagy a pszichológia tudománya se áll a Biblia fölött. A Biblia áll mindezek fölött. Mert Isten mindezek fölött, az emberi tudományok fölött ott áll, és minden ember fölött ott áll. Nos, testvérek, mivel az Isten beszél, és ő a legnagyobb személy ebben a mindenségben, a leghatalmasabb, a legelső személy ebben a mindenségben, és az ő szava a Biblia, ezért a Bibliának is abszolút, legfelsőbb tekintélye van a számunkra. Előtte hajlunk meg, egyedül előtte hajol meg a református keresztjén ember, egyedül a Biblia előtt, emberek előtt mi nem hajlongunk, a Biblia előtt, mert Isten előtt meghajlunk, a Biblia előtt is meghajlunk. Az írásnak minden egyes részlete előtt meghajlunk, testvérek. Minden egyes részlete előtt. Akkor is, hogyha hitről beszél, hogy mit higgyünk, akkor is, hogyha erkölcsi törvényekről beszél, hogy hogyan éljünk, a családba, itt-ott a világba, akkor is, hogyha a történelem dolgairól beszél, hogy Tiglat-Pilézer, hol járt, mit csinált, mit nem csinált, hogy Nabukodonozor ezt csinálta, azt csinálta, hogy egyik próféta mit tett, hogy tette, hol élt. Hogyha természettudományról beszél, legalább oda tartozó dolgokról, akkor is a Biblia előtt hajlunk meg először. Mert ez a leghatalmasabb személynek, Istennek a szava. Persze megint gondolhatunk az Úr Jézusra, mert ebben a tekintetben is ugye Jézus Krisztus előttünk egy példa. Hát ő is meghajolt az írás tekintélye előtt. Elhangzik, hogy úgy kell lennie, ahogy megíratott. Mindennek úgy kell, be kell teljesednie az írásoknak. És Jézus alávetette magát az írások tekintélyének, mert Istennek, az Atyának alávetette magát. És követte azt, ami megíratott. Pontosan követte. Amikor jönnek Keresztelő János tanítványai, hogy megkérdezzék, hogy te vagy a Krisztus, vagy, akkor mondja, mi íratott meg a profétáknál a Mesiásról? A vakok látnak, a sánták meggyógyulnak, az evangélium hirdetetik. Ezt mondjátok meg neki. Mert én azt teszem, ami az írásban rólam 700 évvel ezelőtt megíratott. Pontosan ugyanazt teszem, amit az én atyám elmondott nektek előre rólam. És ha tudni akarjátok, hogy én vagyok-e, akkor megtudhatjátok. Én vagyok a Messiás. Krisztus alávetette magát az írásnak, testvérek. Még akkor is, hogyha belehalt, ha belepusztult ebbe, ha ez a szenvedéseket jelentette a számára, és végül a pokolra való alászállást, a mi megváltásunkért. Ő alávetette magát az írásnak, mert alávetette magát Isten tekintélyének. És nem bírálta azt felül soha. Na de milyen alapon fogadjuk el? Kérdezzük, ez nagyon érdekes dolog, hogy milyen alapon fogadjuk el mi a Bibliának ezt az abszolút tekintélyét? Testvérek, tulajdonképpen Calvinnak köszönhetjük ezt a meglátást, aki azt mondta, hogy azért tudjuk mi elfogadni, mert a Szentlélek maga meggyőz minket arról, hogy a Biblia abszolút tekintélyű. Miközben olvassuk a Bibliát, gondolkozunk róla, hallgatjuk a magyarázatát, közben valami titokzatos dolog történik, meggyőz minket arról, hogy ő tényleg az Istennek a szava. Na itt térek oda-vissza, hogy ne azért higgyék a testvérek, és nem is azért hiszik, ha hiszik, hogy a Biblia az abszolút tekintély. Mert a tiszteltes úr azt mondta, meg a zsinatok azt mondták, meg a református hitvallások azt mondták, elsősorban mi nem ezekért hisszük, hanem azért, mert amikor olvassuk és hallgatjuk és megértjük az ígét, akkor valami a szívünkben azt mondja, igen, ez Isten igéje. Ez Isten szava, és ezelőtt neked meg kell hajolnod, mert egy porszem ember vagy, egy senki vagy az összes tudományoddal együtt. Nem tehetsz mást. A Szentléleknek úgy nevezték ezt a munkáját, belső bizonyságtétele, az, ami meggyőz minket arról, hogy az ige, Isten írott igéje, tényleg az ő szava. Mi nem embereknek hisszük el ezt. Magának az igének hisszük el. Így hajolunk meg tehát testvérek a Szentírás előtt, ahogy Calvin mondta, akit a Szentlélek megtanít, az megnyugszik a Szentírásban. Akit a Szentlélek belülről megtanít, az már nem kritizálja a Bibliát, nem, én a Biblia fölött állok, és akkor ez se úgy volt, az se, ez nem így kell elfogadni, azt nem úgy kell elfogadni, nem. Meghajolok az írás előtt, mert ez az Istennek a szava. Itt talán érdemes kitérnem azért arra, hogy létezik egy ilyen, hogy a Biblia kritika. Létezik egy ilyen, általában teológusok művelik, akik azt gondolják, hogy ők azért mégse a Biblia alatt állnak, hanem, és akiket a Biblia kritizálhat, hanem ők a Biblia fölött állnak, akik a Bibliát kritizálják. Ez egy szellemes megfogalmazása volt egy lelkésztársamnak, hogy én a Biblia kritika híve vagyok. Mondta, Biblia kritikai annak, hogy a Biblia kritizáljon engem. Én ennek a híve vagyok, ezt megengedem. De hogy én a Bibliát kritizáljam, azt annak a Biblia kritikának nem vagyok a híve. Na de vannak ilyen teológiai professzorok, testvérek, akiket lehet látni a tévében, meg újságokban nyilatkoznak, nagy előszeretettel közlik is le a nyilatkozataikat. A Biblia nem úgy, nem azért nem egészen tökéletes azért. Vannak benne ugye tévedések, és akkor előjönnek különböző állítólagos tévedésekkel, amiket a Biblia magába hordoz, és úgy beszélnek, mintha megfellebbezhetetlen tények birtokába volnak, és a gyanútlan emberek nagy részét ugye félre is vezetik. Félre is vezetik. De amikor az emberek meg azt hallják, hogy hát a Bibliában ez se igaz, az se igaz, ez se úgy volt, az se úgy volt, akkor azt mondják, hát akkor ne is higgyünk benne, mert hát ez is tele van tévedése, meg hazugságokkal. Vagy ha nincs is tele, de hát hogy különítjük el, hogy mi igaz benne, vagy mi hamis, hát hagyjuk az egészet, félre söprik. Mert sok teológus áldásos, idézőjelben teszem, tevékenységének ez a következménye. Persze nem csak teológusok csinálják ezt, hanem manapság már minden valami, magára valamit adó ember szinte kötelességének érzi, hogy a Bibliába egyet belerúgjon, és hol itt, hol ott kezdje kijelenteni, hogy az nem úgy van, meg nem úgy kell érteni, meg nem tudom. Számtalan példa van, testvérek. Sajnos ez a Biblia kritika, ez körülbelül 200 év óta, felvilágosodás kora óta tart, és számtalanszor megjárták a Biblia kritikusok. Csak egy példát mondok, sokat mondhatnék, mert ezzel foglalkozok, hogy nem léteztek olyanok, hogy hetitták. Ugye van a Bibliában egy ilyen név, egy népnek a neve, a hetitta nép. Na hát ilyen nem létezett, mondták. Történelmietlen. Íme egy tévedés a Bibliában, mert a Biblia azt mondja, voltak, nem voltak. Aztán eltelik egy pár év, és a régészeti leletek között előkerül a lelet, ami ott szerepel maga a név, és a népnek a neveként szerepel, a hetitták neve. Na mégis... nagyon hangosan mondták, hogy nem volt, de amikor kiderült, hogy mégiscsak volt, akkor nagyon elnémultak. Azt már nem kürtölték világ, hogy mégiscsak volt, bocsánat, tévedtünk. Hát ilyet egy valamire való teológus nem mond, hogy tévedtem. Ugye? No, nyugodjunk itt meg, testvérek, és meg is nyugszunk, hogyha a Biblia Istennek a szava, már pedig ő azt mondja, hogy az, akkor legyen előttünk nyugodtan tekintélye, nem azért, mert én mondtam, vagy bárki más mondta, hanem azért, mert a Biblia győzzön meg minket arról, hogy ő tényleg Isten szava, aminek abszolút tekintélye lehet előttünk. Nagyon különös, testvérek, kicsit tovább kell lépnem, hogy a Bibliának az ismérveiről is megemlékezzek. Na hát, a Biblia ismérveiről elég sokat beszéltek a reformátorok, de én most nem akarok már sokat beszélni erről. Csak egy ismérvét emelném ki, ez az elégségessége. Ez nagyon szép megfogalmazás, elégséges a Biblia. Elégséges, mondták a reformátorok, az evangelizációhoz. Arra, hogy az embereknek az Isten igéjét tanítsuk, és az emberek megtérjenek az Istenhez. Elég ehhez a Biblia, mondták. Ma, ha megfigyelik a testvérek, az evangelizáció, mert mindent bevisznek még. Mint hogyha nem hinnének abba, hogy elégséges a Biblia üzenete az emberek megtéréséhez, megtérítéséhez. Nem. Be kell vinni még a rockzenét, be kell vinni a show-t, be kell vinni a templomba, érzelmi ráhatásokkal kell operálni a szószékről, kell gyomrozni az embereket, mert nem elég az ige az, hogy az Istenhez térjenek, mert rá kell tenni még egy lapáttal. A reformátorok azt mondták, elég. Nem kell plusz, nem tudom mivel megspékelni még, mint hogyha az kevés lenne. Higgyétek, hogy elég az ige, otthon is elég, ha bizonyságot tesztek valakinek. Nem kell még rátenni, rémizgetni, meg édesgetni, meg nem tudom, nem kell. Különböző módszerekkel manipulálni a másikat, hogy elhiggye, elfogadja, amit mondunk. Elég az igének az ereje, hogy meggyőzön egy embert, hogy Isten létezik, hogy ő egy bűnös ember, hogy Krisztus a megváltója, hogy Krisztus által van üdvössége. Elég ehhez az íge, testvérek. Higgyük. Elég, mondták a reformátorok, a megszentelődéshez. A szent élet folytatásához is. Itt is ugye Pál apostol írja ezt, hogy az hasznos a Biblia a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere. Minden jó cselekedetre felkészített. Manapság sokan azt hiszik, hogy én úgy leszek egy szent ember, egy igazi, tökéletes keresztény, hogyha megcsinálom ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, és akkor van négy dolog, amit megcsinálok, és akkor leszek egy szent keresztény. Mások azt hiszik, hogy nem így leszel, hanem úgy, hogyha ráteszik a kezüket valakik, és átfut rajtad a meleg érzés, és a szent lélek megszáll téged, és hanyat vágodsz, és elkezdesz nyelveken beszélni, így leszel szent ember. Mind a kettőre nemet mondunk a Biblia alapján. Mert az, a Biblia alapján azt mondjuk, elég az ige. Elég az ige. Isten elmondott nekünk mindent, ami ahhoz kell, hogy mi szent életű emberek lehessünk. Pál apostol, amikor a római keresztényeknek írja a római levelet, se metódusokról nem beszél, se élményekről nem beszél. Azt mondja, itt az ige, nézzétek, Isten megváltói munkájába csodálkozzatok bele. Mit tett értetek az Isten? Erről beszél fejezeteken keresztül. Ezt értsétek meg jó alaposan, és ezt higgyétek, és ennek fényébe éljetek szépen. És ha ennek fényébe éltek, szentek is lesztek. Nem kell ennek módszerek, technikák, nem kell élmény. Kövessétek az ígét. Ennyi elég. Szent emberek lesztek. Egyszerű a dolog. Elég a Biblia vezetéshez. Ugye ez is egy olyan probléma, hogy az Isten akaratát megtudni, és akkor jönnek az emberek, hogy na mit is kellene cselekednem egy adott helyzetben, és akkor különböző tanítások révén az emberek fejében már egy csomó zűrzavar uralkodik. Honnan tudom meg, hogy mit akar az Isten? Hogy mi lenne az Isten akarata ebben, tanástalan? Elmenjek egy testvérhez, megkérdezzem? Vagy mit csináljak? Várjak ilyen álmokra, vagy hangokat az éjben, vagy ilyen misztikus megérzések jönnek majd a lelkem mélyéből, és akkor tudni fogom, hogy az Isten akar. A reformátorok azt mondták, olvasd az igét. És az ige alapján majd vezet téged az Isten. Megmondott alapvető dolgokat nekünk az Úr. Például, hogy szentek legyetek, vagy mindenkor imádkozzatok, vagy szüntelen hálát adjatok, vagy szeressétek egymást. Egy csomó mindent megmondott az Isten. Járjatok ezen az úton, és hogyha olyan kérdések merülnek fel, hogy kihez menjek feleségül, kit vegyek feleségül, igen, hogy kihez menjek hozzá, férjem, mint férjemhez, vagy hogy hol dolgozzak, meg mondjam el az Istennek, de döntsek utána, mert úgyse fog nekem az Isten ezekbe a kérdésekbe ilyen, nem fogja mondani, hogy menj el a kínóimba dolgozni. Nincs ilyen ige a Bibliában. Van egy nagy szabadsága az embernek, hogy mit tegyen. Csak lényeg, hogy megmaradjon azon a keskeny úton, amit Isten igéje határozottan eléír. Úgyse tudjuk az Istennek az útjait keresztezni egyébként velünk kapcsolatban se. Elég az Isten igéje a vezetéshez, elég a társadalmi megújításhoz. A legklasszikusabb példa, amit itt föl lehetne hozni, maga Genf például. Genfbe 1533-ba, 35-be fogadták be a reformációt. Azelőtt az katolikus város volt, de mindegy, hogy katolikus volt vagy nem volt az. A lényeg, hogy egy borzalmas erkölcsű város volt, testvérek. Borzalmas volt. Ott az emberek az utcán is mesztelenül jártak, a szószoros értelmébe. Ittak egyfolytában, paráználkodtak, káromolták az Istent, állandó lázadások voltak a városvezetés ellen. Tisztára le volt, egész züllött társadalom volt az egész genfi társadalom. Nem is gondolnánk, hogy a békés svájciak ilyen életet is tudtak folytatni, de hát tudtak, most is tudnak egyébként, de hát képesek ők erre. Gondolta a tanács, hogy hát ha befogadnák a reformációt, akkor megváltozik a dolog. 1535-ben befogadta a város, áttértek, azt mondták, hogy most már nem katolikus, hanem reformátusok leszünk. Meghívták Calvint, kiadtak egy csomó, hogy legyen prédikátor, kiadtak egy csomó szabályrendeletet, hogy megakadályozzák valahogy ezt a kicsapongó életet a városba. Katonasággal, mindennel próbáltak rendet csinálni. Nem sikerült. Végül Calvin elment onnan. 1538-ban, két évi szolgálat után elment onnan. Kiűzték a városba, alig hallgatták emberek. És eltelt megint egy kis idő, és egyszer csak valami történt, és azt mondták a városi tanácsba, hogy az ezt a Calvint vissza kéne hívni. Strasbourgban volt, ma már egy kicsit más helynek a centrum, az a Strasbourg, de akkoriban Calvin ott szolgált, visszahívták Genfbe. És mit csinált Calvin? Semmit nem csinált, ugyanazt csinált, amit azelőtt csinált, amikor ott volt, és elűzték onnan, kiállt a szószékre, és elkezdte magyarázni Isten igéjét. Calvin végig magyarázta az egész Bibliát. Minden bibliai könyvhöz, kivéve a Jelenések könyve, kommentárokat, magyarázatokat írt, ilyen vastag, ekkora sorozata, könyvespolcot betölti. Ismerte az írás, semmit nem csinált, magyarázta az írásokat, és a templomba egyre többen lettek. És a város képe egyszer csak elkezdett átalakulni. És néhány év múlva John Knox, a skótoknak a nagy reformátora, a rendíthetetlen és félelmetes, tényleg félelmetes bátorságú és kitartású skót reformátor, John Knox azt mondta, az új Jeruzsálem lett. Az új Jeruzsálem lett Genfből. Mert az evangélium áldott hatásai áradnak ki abból a városból mindenfele. Nem csak Calvintól, hanem az egész város népéből. Persze voltak akkor is liberális meggyőződési emberek, de kisebbségbe kerültek. Furcsa testvérek ez, hogy a társadalom megváltoztatásához is elég az ige. Úgy látszik, hogy elég testvérek. Nem volt, ma is voltak épp egy aktuális is a dolog, mert ma is milyen társadalomban élünk. Ma még mesztelenül nem járkálunk az utcán, de majd ez is eljön. Nos, testvére, most már a tévében mászkálunk mesztelenül. Na, pornográfia ott teret kapott. Lényeg az, hogy mivel lehet ezt az egészet megváltoztatni? Kell egy új kormány? Kell egy új kormányprogram? Több pénz kell? Vagy én nem tudom, sorolhatjuk, hogy mi kell még. Nem, testvérek. Semmivel nem lehet változtatni. Az ige az a változtató erő. És az elég is lenne. Ha mondjuk a katolikusok is azzal foglalkoznák, hogy az igét hirdetik a szószékeikről, meg a reformátusok is, meg az evangélikusok is, meg az a maroknyi baptista is ezzel fáradozna, hogy az Isten igéjét hirdeti minden lehetőségével, amivel a társadalomhoz fordulhat. A tévébe, a rádióba, a média más eszközeibe is. Ha az igét mondaná, nem a maga nagy bölcselményeit meg a programjairól adna tájékoztatást a népnek, nem arra van szükség. Az igére volna szükség. Nem arra, hogy Kiskun Lac házán, mit tudom én, 33 konfirmandus volt. Nagyon jó, de ettől a magyar nép nem fog kilábalni a bajból. Az igét kellene hirdetni. Elégséges az ige. Hadd lépjek egy picit tovább, és arról is hadd szóljak még, hogy a Biblia a hitünknek az alapja. Mint Isten igéje, aminek tekintélye van önmagába, és meg is győz minket a tekintéről. Isten igéje, testvérek, a hitünknek az alapja. Mi reformátusok nem azt hisszük, amit a kisújjunkból szoptunk ki. Nem azt, amit a nem tudom én ki mondott. Mi nem mondunk ilyen badarságokat, amiket a világ mondta, hogy hit nélkül lehetetlen élni. Hinni kell valamiben. Mi nem ilyeneket mondunk, mi azt mondjuk, hinni kell az Isten szavában, a Bibliában, annak a részleteibe, amiket mond az Isten ott részről részre, betűről, szóról szóra. Mi ezt hisszük, ez a mi hitünk, ami itt le van írva, testvérek. A református hit az, ami a Bibliában van leírva, mi ezt hisszük. Volt egy ilyen nézet, hogy a reformátusok azt hisznek, amit akarnak. A reformátusok azok szabadok, azon nincs előírva, hogy mit higgyenek, mert mindenki azt hisz, amit akar. És kétségtelen, hogy sokan mind a mai napig ezt gondolják, mint hogyha a református egyház az egyenlő lenne a liberális elmélkedésekkel. Nem, testvérek. A református ember az azt hiszi, amit Isten neki a Bibliában mond. Erre épít. Ez a hitének, az erkölcsének, a gondolkodásának, a munkavégzésének, a házas életének, ez az alapja. De mindenek előtt ezt hisszük. Ezt hisszük. Ahogy mondja az egyik halleluja ének, hogy Isten igéje, rajtad nyugszik hitem. Rajtad nyugszik hitem. Én ezt hiszem. És legvégül a Biblia középpontjáról egy-két mondatot hadd mondjak még. Talán ez a legfontosabb az egészben. Azt mondja Jézus János evangéliumában, hogy kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, pedig ezek azok, amik rólam tesznek bizonyságot. Az írásnak a központja, testvérek, az Úr Jézus. Jegyezzük meg. Az Úr Jézus. Róla beszél az Ószövetség, és róla beszél az Új Szövetség is. Ott előre néznek rá, emitt visszanéznek rá. De a Biblia centrumában Krisztus személye, az ő kereszthalála, megváltás műve áll. És itt értjük meg, testvérek, hogy Isten ezért is adta nekünk a Bibliát. Nekünk bűnös embereknek. Hogy megismerhessük belőle Krisztust, aki által mi üdvözülhetünk. Megismerjük a Krisztust. Luther úgy mondta, szép kép, a Biblia az a Krisztusnak a jászla, amiben megtaláljuk Krisztust. A mi üdvösségünket, a mi örök életünket Krisztusban. Az egész Biblia arra int minket, arra ösztökél, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Mind te, mind a te háznéped. A Biblia centrum a testvérek tehát nem valami, hanem valaki, az Úr Jézus Krisztus, az ő drága megváltó személye, az ő drága műve, az evangélium üzenete. Ez a Bibliának a központja. Hadd zárjam le azzal, hogy Ingmar Bergman, a nagy svéd filmrendező, mondja, hogy egyszer elment egy nagy székes egyházba, és megállt egy Krisztus kép előtt, sokáig nézte ott, és egy elmélyült, gondolkodó ember volt. Azt mondta, hogy elkezdett imádkozni magába, vagy így szólni magában, hogy szólj hozzám, mondta a képnek. Szólj hozzám, tehát Krisztusra gondolt ő, szólj hozzám. És azt mondja, nem jött semmi felelet neki, nem hallott semmi választ. Ebből született meg a Csend című filmje, vagy a Hallgatás című filmje, amiben emberekről ír, akik kétségbe esetten bolyognak a világba, keresvén az Istent mindenhol, de nem találják sehol. És azt fogalmazza meg Bergman ebbe a filmjébe, hogy az Istent, amikor keresi az ember, mert keresi, nem talál semmit, csak egy hallgatást, egy némaságot, egy nagy csöndet. Semmi más nem hallhat az ember onnan, mert nincs ott senki, vagy ha van is valaki, nem szól hozzánk. És csak mi vagyunk, magunkba vagyunk. Csak a magunk gondolatai, a magunk szavai, a magunk hangja, a magunk zűrzavara, ez van csak. Ez egy elég kétségbeesett film. De olyan jó, testvérek, hogy nekünk nem kell így járni ebbe a világba. Hogy megérthetjük, hogy micsoda a Biblia? Az Isten szava. Van oda át valaki, és szólt is. És nem csak, hogy szólt ezt, azt, hanem azt megmutatta nekünk, hogy hogy juthatunk el hozzá, hogy kerülhetünk vele közösségbe, hogy ne kelljen kétségbe esett emberként mászkálnunk ebben az egyre sötétebb világban. Hallgassatok az ígére, adja az Úr, hogy hallgassunk mindjárt az ő drága szavára, legyen előttünk az tekintélyé, és kövessük azt mindenbe, amit mond nekünk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te szólítottál meg bennünket, és a Szentírás szavaiban elér minket a te szavad, az ige, aki maga Krisztus. Köszönjük te néked, hogy nem maradtál csöndben, nem hallgattál el, bár megtehetted volna ezt is, és akkor magunkra lennénk hagyatva teljesen, és a kétségbeesésben, a sűrűs lelki, szellemi sötétségben lennénk. Nem tudnánk, hogy kik vagyunk, hogy mi az élet értelme, hogy mi van a halál után, hogy hogyan lesz boldog az életünk, és egyáltalán, hogy hogyan éljünk, úgyhogy rendben legyünk, és békességünk legyen. Semmit nem tudnánk, de köszönjük, hogy te megszólaltál. És áldunk téged azért, mert megnyitottad a kis kaput, megnyitottad az ablakot, kitártad az ajtókat, és bepillanthatunk a te lényedbe. Köszönjük néked, hogy a te drága igéd itt van előttünk is a Bibliában, a Biblia minden egyes szavában. Kérünk, hogy te győzd meg minket arról, hogy ez a te szavad, és te munkáld bennünk, hogy higgyünk mindabban, amit te mondtál nekünk. Segíts arra is, hogy kövessük azt az írást, ami mindenre elég, ami által hozzátérhetünk, ami által vezetsz minket, ami által megszentelsz minket, ami által megváltoztatod nem csak a társadalmat, hanem az otthonainkat, a saját életünket is. Kérünk, munkálkodj bennünk, hogy szíved szerint való református keresztjének lehessünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most életünket, családjainkat, otthonainkat, népünket. Kérünk, hirdettesd mindezeken a helyeken a te drága szavadat, az örök életnek beszédét, ami kiemel minket ebből a lelki halálból, amiben vagyunk. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következőket. Hirdetem, hogy a jövő héten az alkalmainkat megtartjuk. Ma délután házaspári kör lesz, itt lesz nálunk a parókián fönt. Szeretettel hívjuk a kedves házaspárokat erre az alkalmunkra. Kortól függetlenül is. Nyugdíjas délután lesz holnap, igen. Tehát nyugdíjas kört is megtartjuk hétfőn 14:30 szokott időben. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő szombaton, november 17-én családi napunk lenne. Van egy meghívó is, ami ott van hátul a kis asztalon. Kérem, hogy majd vegyék föl a testvérek. Az örömteli családi életről lenne szó ezen az alkalmon. Hirdetek még két zenei programunkat. Ha jól tudom, Péter Bólincs, erősíts meg, december első szombatján a Honvédtéri templomban a szegedi református énekkarok adnak megint egy ilyen adventi koncertet, és még a budaörsi, igen, református énekkar, tehát énekkari est lesz akkor, amire... délben. Köszönöm. Még nem azért vagyok bizonytalan, mert még nem kaptam erről semmi ilyen hivatalos papírt, de most már akkor én is tudom. Tehát szombaton, december 1-én, szombaton délben lesz akkor ez a koncert. De rákövetkező vasárnap itt nálunk is koncert lesz, tehát advent első vasárnapjának estéjén jönne ide hozzánk két zongora művész, egy házaspár, akik... úgy nevezik a programjukat, hogy teremtés koncert, mert olyan van egy narrátor, aki a Bibliának a teremtés történetét olvassa, és ahhoz kapcsolódó zeneműveket játszanak négykezes stílusban. Tehát ez egy igen érdekes, hogy mert nagyon sok zeneműbe feldolgoztatik a teremtés vagy a teremtésnek bizonyos részei. És megpróbálják ezt illusztrálni tulajdonképpen a zenével a teremtés, a bibliai teremtés történetet. Ez advent első vasárnapjának estéjén lesz. Egy fiatal házaspár, Farkas Zsolt és Várnagy Andrea az ő nevük. Szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra is majd. Egy szép adventi zenei program lehet ez is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvérek, az áróénekünket énekeljük el. A 197. énekünk kijelölt verseit, 197. Utána pedig majd a nemzeti imádságunkat, mondjuk el a himnuszunkat. 197. énekünk 3. versétől a 6. verséig. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szentlélek Istennek szentségét szívünkben.
békességet.